9. fejezet 5. emelet összetétel. Ha meg akarjuk fejteni a siker titkát, a népszerűvé váló termékek összetételében nem lehet egyetlen tényezőre rámutatni. Nem csupán a cukor, a zsír vagy a só a magyarázat, hanem mindezeknek a tökéletes aránya. Nem csupán egy íz, hanem több. Nem egyetlen érzékszervi inger, hanem többféle hatás. David Aaron Kessler. Az 5. emeletre felérve Mrs. összetétel fogad bennünket. Kedvesen integet a bejárati ajtóból, és mosolyogva jelzi, hogy lépjünk bátran beljebb. Róla azt kell tudnod, hogy viszonylag kevesen ismerik, és az utazók sem foglalkoznak vele annyit, mint amennyit megérdemelne. Pedig tudása az evolúció fejlődéséhez köthető, szerepe pedig megkérdőjelezhetetlen a szervezet egyensúlyának fenntartásában. Volt egy kedves ügyfelem, aki példamutató egészségtudatossággal rendelkezett. A penthouse modellen végigmenve szinte minden emelet lakhatási kritériumait tartotta. A felettünk lévőkét is, melyekkel hamarosan meg fogsz ismerkedni. Tényleg úgy tűnt, hogy nem tudok neki magyarázatot adni arra, miért képtelen lefogyni. A betegséghez kapcsolódó vagy a hormonháztartás felborulása miatti elakadást kizártuk, így tovább kutattam a táplálkozás terén. Részletes étkezési napló kiértékelésével jutottam el arra a felismerésre, hogy a makrotápanyagok aránya a táplálkozásában nagyon szélsőséges, a típusától merőben eltérő. Mivel korábban meg volt győződve arról, hogy kizárólag alacsony szénhidrát bevitel mellett lehet fogyni, törekedett ennek betartására. De mint majd nem sokára látni fogod, bizonyos anyagcseretípus esetében éppen a magasabb szénhidrát arány hozhat eredményt. Miután személyére szabva meghatároztam a megfelelő összetételt, a fogyás is szépen beindult, és sokkal energikusabbnak is érezte magát azután. Drága utazó! Megtisztelő számomra, hogy itt vagy, és elmesélhetem neked kialakulásom történetét. Üdvözöl minket barátságosan, Mrs. Összetétel! A kalóriák számolgatása nagyon hasznos eleinte ahhoz, hogy tudd, nagyjából mekkora energiát viszel be az alapanyagcseréthez képest. Sokan azt gondolják, hogy a fogyáshoz elegendő kalóriadeficitet elérni, azaz egyszerűen több energiát kell elhasználni, mint amennyit felveszünk. A történet mégsem ennyire egyszerű, hiszen például 1200 kalóriát bevihetünk 4 darab sajtburgerből is, vagy egy zöldséges csirkemell szendvicsből, egy adag rakott karfiolból és egy adag hemendexből is. A szervezet számára nagyon nem mindegy, hogy egy kalória milyen egy kalória. A különböző élelmiszerek különböző biokémiai folyamatokon mennek át, illetve hatással vannak azokra a hormonokra és agyközpontokra, amelyek az éhséget és az étkezési szokásokat kontrollálják. Miközben évente fél tonna élelmiszert fogyasztunk el, rengeteg ember szervezete mégis éhezik sejtszinten. Az ételeink tápanyag összetétele, azaz a szénhidrát, a fehérje és a zsír mennyisége rendkívül fontos a minőségi táplálkozás szempontjából. Engedd meg, hogy kicsit beszéljek az étrendekről és fogyókúrás módszerekről, mert ez fogja kontextusba helyezni, hogy milyen összetételben érdemes az ételeinket fogyasztani. Egy pillanatra gondolkozzunk el azon, hogy vajon miért van ennyiféle táplálkozási ajánlás, divat, diéta és fogyókúra. Van, amelyik beválik a szomszédasszonynak, de nekünk nem. Miért? Lefogytunk egy csoda diétának kikiáltott módszertől, de amint abba hagytuk, a leadott kilók duplája kúszott vissza. Vagy hónapokig kínoztuk magunkat egy fogyókúrával, aminek semmi eredménye nem lett, sőt rosszabbul lettünk tőle, ingerülté váltunk, emésztési problémák alakultak ki, a csalódottságról nem is beszélve. Ne legyenek illúzióink. Egyetlen diéta sem létezik, amely mindenki számára eredményes. Egy jó diéta nem csak a testsúlycsökkenést célozza, hanem az elért eredmény megtartásához is kapaszkodókat nyújt. Alapkövetelmény, hogy a testzsír csökkenése mellett ne csökkenjen a zsírmentes testtömeg, tehát a fogyás ne izom és vízveszteséget jelentsen. Ugyanilyen fontos, hogy a diéta biztosítsa a megfelelő tápanyagellátást, amely mellett nem jelentkezik kifejezett éhségérzet, és a súlycsökkenés mellett nem alakul ki anyagcserezavar. Egy jó diéta nem ideig óráig tart, hanem teljes életmódváltást követel. A legtöbb divatos fogyókúrás módszerrel az a baj, hogy ugyanazt a sémát próbálja ráerőltetni mindenkire. Soknál semmiféle mennyiségi meghatározás sincs, vagy ha van mondjuk kalórialimit vagy maximalizált szénhidrátbevitel, az szinte biztos, hogy nem egyénre szabott. Csak gondoljuk végig, hogyan hat egy 1200 kalóriás étrend egy 60 kilós hölgy szervezetére, és mennyire visel meg egy 120 kilós hölgyet. Ilyen mértékű túlsúly esetében a drasztikusan lecsökkentett energiabevitel az alapanyagcsere tökéletes működéséhez biztosan nem elég, a szervezete arra rendezkedik be, hogy éhezik, ezért visszatart. Mivel ez az alacsony kalóriafogyasztás hosszú távon nem tartható, az étrend elhagyása után a szervezet úgy alkalmazkodik, hogy tanul az esetből, felkészül az esetleges várható újabb háborúra, ezért raktároz. Esze ágában sincs azon dolgozni, hogy megszabaduljon a feleslegtől, mert mi van, ha megint megvonásban lesz része. Vannak diétás módszerek, melyek az alacsony szénhidrát fogyasztásra helyezik a hangsúlyt, megint mások a zsírszegény táplálkozásra esküsznek. Hatékonyságukat tekintve mindkét út működhet, de csak abban az esetben, ha az összeegyeztethető genetikailag kódolt táplálkozási típusunkkal. Kinek van kedve, ideje, energiája és mentális ereje, hogy végigpróbálgassa az egyes fogyókúrákat, kísérletezgessen a saját testén, miközben felleingadozik a súlya. Kockázatos játék, miközben az elfogyasztott táplálékkal befolyásoljuk a szervezetünk belső egyensúlyért felelős homeosztatikus ellenőrző rendszerét. Az autonóm idegrendszer, a víz és elektrolit háztartás, a savbázis háztartás vagy az oxigén háztartás egyensúlyának megbomlása negatívan hat a sejtek, a kötőszövetek és a testnedvek funkcionalitására. A károsodás kihat a szövetek állapotára is, mely végső soron a testrendszerek és szervek építő eleme. Így bárhol lép fel működési zavar a mirigyrendszerben, a szív- és vérkeringésben, az idegrendszerben és az emésztő- vagy légzőrendszerben, az biztosan hatással lesz testi, érzelmi és értelmi állapotunkra. Szervezetünk nagyon okos gépezet, mely képes az öngyógyító folyamatok aktiválására, ha a belső egyensúlyát irányító ellenőrző rendszer támogatást kap. Nincs sablon táplálkozási ajánlás, ami mindenkinek ugyanolyan jó lesz, mert nem vagyunk egyformák. Az emberiség vándorlása során különböző klímazónákban telepedett le, ahol alkalmazkodott az adott helyen elérhető élelmiszer kínálathoz. A túlélés érdekében a legegyszerűbben elérhető táplálékforrásokat keresték és azokat fogyasztották. A belső homeosztázis fenntartását biztosító ellenőrző rendszerük egyértelműen alkalmazkodott ezen táplálékokhoz. Két szélsőséges példával szemléltetve mindezeket, az északi népek, mint az eszkibók, a magas zsír és fehérje fogyasztásra rendezkedtek be, mert ez volt számukra elérhető. Ellenben az indiaiak, akik számára a zöldségek jelentették a fő táplálékforrást, a magasabb szénhidrát bevitelhez alkalmazkodtak. Ezek az eltérő arányok a máig létező természeti népeknél is kimutathatók. A vegetatív idegrendszer szimpatikus vagy paraszimpatikus beállítottsága, valamint az energianyerő folyamatok gyorsasága határozza meg az egyén táplálkozási típusát, vagyis azt, hogy egyensúlyi, szénhidrát vagy fehérje típusú az illető. Ha tudjuk magunkról ezt az információt, az hatalmas előnyt nyújt a tudatos táplálkozás elérésében, ugyanis a különböző típusoknak eltérő mértékben van szükségük szénhidrátra, fehérjére és zsírokra. Ez egyben egy újabb válasz arra a kérdésre, hogy miért nem működnek a diéták mindenkinél ugyanúgy. A vegetáriánus étrend jó lehet például egy szénhidrát típusnak, aki jól is fogja magát érezni tőle, de valószínűleg nem lesz kielégítő egy fehérje típus számára, vagy csak szigorú odafigyelés mellett. Az anyagcsere típust a legpontosabban gépes bemérés segítségével lehet meghatározni, melyet Magyarországon is több helyen végeznek már. Kevésbé megbízható eredményt adnak, ugyanakkor iránymutatásnak kiválók a különböző kérdőívek és tesztek.
A bónuszok között található anyagcsereteszt segítségével perceken belül megtudhatod, hogy te melyik típusba tartozol. www.egyéletet.hu/bónuszok
az egy életmód és táplálkozási tanácsadás keretén belül pedig teljesen személyre szabottan tudjuk meghatározni a szükségleteidnek megfelelő mennyiséget és összetételt. Alapvetően három fő típust tudunk megkülönböztetni aszerint, hogy az egyén mely makrotápanyagot tudja hatékonyabban felhasználni üzemanyagként. Számolj tudatosan! Pár gondolatot megosztanék veled a makrotápanyagokról. Különbség van szénhidrát, fehérje és zsírforrás, valamint a szénhidrátban, fehérjében és zsírban gazdag tápanyag fogalmai között. Legjobban a szénhidrát segíti a jobb megértést, ugyanis az mindenben van, ami nem víz vagy hús. Így a tejben, zöldségekben, gyümölcsökben is, nem csak a kenyér és tészta félékben. Tejtermékeket fehérje forrásnak tekintjük, holott jó néhányuk szénhidrátban gazdagabb, mint fehérjében. Például tej, kefír, joghurt, tejföl.
A sajtok és túró esetében pedig magas zsírtartalommal kell számolnunk, ami a zsírszegény változatokon kívül szinte mindegyik fajtánál magasabb a fehérje tartalomnál.
A tejtermékek közül a skyr a kedvencem, ami egyfajta átmenet a joghurt és a sajt között. Sűrű, krémes állaga miatt felhasználása igen sokrétű, sósan, natúran, édesen. Elképesztően magas a fehérje tartalma, ugyanakkor egészen minimális a zsírtartalma, és a szénhidrát sem számottevő benne. Készítése során a tejsavót lecsepegtetik, így alacsonyabb a laktóztartalma, ezáltal egyéni tolerancia függvényében az arra érzékenyek is megkóstolhatják. A hüvelyesek fehérje tartalma magas, mégis alapvetően szénhidrát források. Vagy említhetném az olajos magvakat, dióféléket, melyek ugyan szénhidrátok, jelentős zsírtartalmuk miatt inkább zsírforrásként tekintünk rájuk. Ha már a zsírokat említem, szeretném hozzátenni, hogy a minimálisra csökkentett zsírfogyasztás javallata idejét múlt, és bizonyos esetekben egészségre káros hatásokkal járhat. Jó minőségű zsírokra, olajokra igenis szüksége van a szervezetünknek megfelelő mennyiségben és arányban. Számít, hogy egy ételnek milyen a zsír profilja, azaz milyen megoszlásban tartalmaz telített, egyszeresen telítetlen, illetve omega-3 és omega-6 zsírsavakat. A zsír szervezetre gyakorolt hatása tulajdonképpen ettől függ. Az emberi test elsősorban az állati eredetű omega-3-at preferálja, ami megtalálható például a vadlazacban, a makrélában, a szardellában és a szardiniában. Ha számodra a növényi olajok a szimpatikusabbak, akkor viszont érdemes a magas omega-9, azaz egyszeresen telítetlen zsírsavtartalommal bíró extra szűz olívaolaj, makadémdióolaj, avokádóolaj, vagy a magas olajsavtartalmú napraforgó olaj, ez nem egyenlő a hagyományos napraforgó olajjal, közül válogatni. Ezeknek a használata azért előnyösebb a többi növényi olajjal szemben, mert nem borítja fel az amúgy is ingatag omega-3 és omega-6 arányt. Ezt azért jó tudni, mert ha valamiről azt olvasod, hogy csuda jó fehérje forrás, akkor jusson eszedbe, hogy talán a szénhidrát tartalma is jelentős. Vagy hogy hiába sok a fehérje a tökmagban, mégsem feltétlenül jó ötlet egy egész zacskóval elrágcsálni, mivel a benne található nagy mennyiségű zsír miatt a napi kalóriaigényed egyharmadát fogyasztod el. Másfelől az ételeid összeállításánál is előnyös lehet tisztában lenni az egyes ételcsoportok tápanyagtartalmával, mert több száz kalóriát tudsz megspórolni egy-egy alapanyagpárosítás elkerülésével. Például egy alapból fehérjedús babfőzelékre nem szükséges nagy adag színhús tenni feltétnek, kiválóan megteszi egy tükörtojás is. Az olajos magvakkal pedig szénhidrátban szegény salátákat tudsz feltölteni zsírral és fehérjével. A bónuszok oldalon találsz összehasonlító táblázatokat az egyes ételcsoportok tápanyagtartalmáról. www.egyéletet.hu/bónuszok A szénhidrát típusnak nagyobb arányban van szüksége jó minőségű szénhidrátokra, mert így képes a szervezete a belső egyensúlyát optimálisan megtámogatni. A napi 4, akár 5 étkezés során az összkalória 45-60%-át teszik ki a hagyományos köretből és salátából, zöldségfélékből álló szénhidrát források. Ennek megfelelően zsírból kevesebb arányban, mindössze 15-25%-ban érdemes fogyasztania. Az étkezések között 3-4 óra telik el. Míg ébredés után 1-2 órán belül megéhezik, lefekvés előtt 3-4 órával korábban érdemes étkeznie. A fehérje típus ezzel szemben magasabb zsírbevitel mellett érzi jól magát. Szervezete megfelelő működéséhez a napi 2-3 étkezés elegendő. Emésztőrendszerének a fehérjében és zsírban gazdag étkezések után 5-6 órára van szüksége ahhoz, hogy anyagcseréje optimálisan működjön. Az utolsó étkezést úgy érdemes időzítenie, hogy csupán 1-2 óra teljen el a lefekvésig. Táplálkozásában nagyobb szerepet kapnak a jó minőségű zsírok, mint fő energiaforrások. A szénhidrátok viszont kisebb arányban vannak jelen. Nem megfelelő életmód esetén a fehérje típus olyan tünetekkel szembesülhet, mint a hasmenés, túl nagy étvágy, allergia, vércukoringadozás, letargia, motivációhiány, alacsony vérnyomás, fáradtság vagy koncentrációhiány. Az egyensúlyi táplálkozási típusba tartozók étvágya többnyire átlagos, rendszerint az étkezési idők környékén éheznek meg. Jellemzően nem tör rájuk a szénhidrát és vagy sós ételek iránti sóvárgás. Az ételek széles tárházát fogyaszthatják, de ez nem egyenlő a kontrollálatlansággal. Egyfelől nagyon szerencsés típus, mivel mind a fehérje, mind a szénhidrát típusok nyomait hordozza. Másfelől ez azt is jelenti, hogy mindkét anyagcsere típus irányába elbillenhet az egyensúlyi állapota, és ezáltal azok tüneteit is produkálhatja. Attól függően, hogy melyik irányba tolódik el az egyensúly, érezhet fáradtságot, letargiát, depressziót csak úgy, mint hiperaktivitást, idegességet vagy szorongást is. Tehát potenciálisan több problémája lehet, ugyanakkor kevesebb valószínűséggel törnek felszínre. Még a fehérje típusoknak nagyobb mennyiségű fehérjét és zsírt érdemes fogyasztaniuk a szénhidrát mennyiség csökkentése mellett, addig a szénhidrát típusoknak javasolt a magasabb szénhidrát bevitel. Ezzel szemben egyensúlyi típusként a 3 tápanyagot egyenlő arányban javasolt fogyasztani a testsúly csökkentés a fizikai és mentális egészség érdekében. Ennek segítségével csökkenthetők számos komoly degeneratív betegség kialakulásának kockázatai is. Az egyensúlyi típus étkezéseinek száma 3-4, melyek között 4-5 óra telik el. Ébredés után 1-3 órán belül javasolt reggeliznie, az utolsó étkezés pedig 2-3 órával a lefekvés előtt optimális. Köszönjük szépen, Mrs. Összetétel, így már teljesen érthetők az összefüggések. Fordulok oda vendéglátónkhoz. Ő kedvesen bólint és leültet minket a konyhába. Teával kínál bennünket. Amíg elkészíti a forró italt, elmondom a kiegészítő tudnivalókat a lakásról. Mostanra már látod a mennyiség és összetétel kapcsolatát és az egyéni típusok jelentőségét. A korszerű táplálkozási irányelveket valló szakemberek és jó magam is az egyénre szabott étkezési javaslatokat tartjuk célra vezetőnek. Minden olyan módszert, amely általánosan megfogalmazott, mindenkire érvényesített szabályrendszert alkalmaz, fenntartásokkal kell kezelni. De minimum meg kell vizsgálni, hogy milyen mértékben alkalmazható. Itt van például a közkedvelt 160 g-os diéta. Tudományosan megalapozott hátteréről elég keveset tudunk, mégis olyannyira elterjedt a dietetikusok körében, mintha az inzulinrezisztencia egyetemes megoldása lenne. Tény, hogy egy addig rendszertelenül és túlzott mennyiségeket fogyasztó számára bármilyen módszer eredményes lesz rövid távon, ami rendszert és kalóriacsökkentést céloz. De nézzünk egy mintapolgárt, aki a Dietetikusok Országos Szövetsége által javasolt irányelvek szerint az okos tányér mintájára étkezik. Nevezzük Olgának. Olga ülőmunkát végző, 42 éves, 60 kilós, normál testsúlyú, 167 cm magas hölgy, aki hetente 1-2 alkalommal intenzívebb testmozgást végez. Ennek megfelelően napi energiaigénye nagyjából 1700 kalória. Az okos tányér alapján a napi kalória bevitelének több mint 3/4-ét szénhidrátok teszik ki. Zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék, ami 1275 kalória. 1 g szénhidrátból 4 kalória energia szabadul fel, Tehát Olga napi 319 g-ot fogyaszt belőle. Olga ideális testsúlyú, de kezdődő inzulinrezisztenciája miatt úgy dönt, hogy kipróbálja a 160 g-os diétát. Megtartva az arányokat, miszerint 160 g szénhidrát teszi ki a kalória bevitelének háromnegyedét, összesen napi 853 kalóriát fogyaszt, ami még az alapanyag cseréjének fedezetére sem elegendő. Mi a helyzet abban az esetben, ha Olga túlsúlyos, és 95 kilójából szeretne lefaragni? Napi kalóriaigények 2170 kalória, bár vélhetően ennél többet teszik, amiből 407 g-nak megfelelő mennyiségű energiát szénhidrátból fedez. Ez drasztikusan 160 g-ra csökkenti fokozatosság barátunk figyelmeztetése ellenére, ami intenzív sok hatást jelent a szervezetnek. Ha pedig belegondolunk, hogy ez a 160 g adja a napi energiája 75%-át, akkor szinte tapintható Olga testének éhezése a gyötrelmes 853 kalória mellett. Elgondolkodtató, nem igaz? Mielőtt mágián elégetnek a dietetikusok, szeretném kihangsúlyozni, hogy tisztelem és elismerem sok éves tanulmányaikat. Kiváltképp azokat a szakembereket tartom nagyra, akik észreveszik az említett ajánlások között érezhető ellentmondásokat. Akik nem írnak a diétást étrendbe cukros teát mackó sajtal és kiflivel vacsorára. Akik példát mutatva odafigyelnek saját testükre is. Akik nem elégednek meg a 60 évvel ezelőtt íródott tantervük anyagával, hanem igyekeznek a legújabb kutatási eredményekkel is megismerkedni. Akik nem félnek szembe menni az általános ajánlásokkal, ha azok korszerűtlen megállapításokon alapulnak. A hozzám fordulók érdekeit és a kompetencia határaimat figyelembe véve vannak esetek, amikor az ügyfelet dietetikushoz irányítom. Ez a munkám iránti alázat és a beteg tisztelete, hogy nem nyúlok bele összetett, jogosultságaimat meghaladó esetekbe. Ugyanakkor felelősséget érzek az engem felkereső iránt, ezért törekszem a megfelelő szakember körültekintő megválasztására. Ez nem mindig könnyű. Az ajánlásokat mindig érdemes személyre szabni, megvizsgálva a kiinduló pontot, valamint a jelenleg fogyasztott mennyiségeket és összetételt, és az anyagcsere típushoz igazítva fokozatosan alakítani az étrenden. Magamon is tapasztaltam sok mindent, ahogy figyeltem a testem reakcióit. Visszautalva a harmadik emeleti lakáshoz és Mrs. rendszerességhez, számomra nem volt életvitelszerűen alkalmazható az időszakos bőjt, nem működtem vele rendesen. Szénhidrát típus vagyok, igénylem a reggelit, és a délutáni órákban is beszoktam iktatni egy köztes étkezést. De ez én vagyok, az én jelenlegi szervezetemmel. Ettől még nem kérdőjelezem meg a jótékony hatásait, mert sokan vannak, akiknek ez az életmód hasznukra válik. Az anyagcsere tipizálás módszerével kapcsolatban annyit hozzátennék, hogy nem célra vezető kizárólag erre alapozni az életmódváltást. Ez is egy tényező, melynek ismerete előny lehet az egészséges életstílus kialakításakor, de minden esetben érdemes szakértővel konzultálni a személyre szabottság érdekében. Egészségügyi kihívások esetén pedig, mint minden más táplálkozási irányzat kapcsán, mindenképp bízd hozzáértőre a táplálkozásod beállítását. Azok számára, akik penthouse tulajdonosok és ismerik a testüket, anyagcsere típusra optimalizált receptes elfüzeteket dolgoztunk ki. Ezeknek a főételeket és reggeliket tartalmazó gyűjteményeknek az a különlegességük, hogy minden makrotápanyag ki van bennük számolva, és a típusnak megfelelő arányban tartalmazzák azokat. Így nem kell számolgatni. A bónuszok között egy különleges kupont találsz, melyet táplálkozási tanácsadás mellé tudsz beváltani egy általad választott receptes füzetre. www.egyéletet.hu/bónuszok. Ez az ötödik emeleti lakás tehát arra ad lehetőséget, hogy a mennyiség mellett az összetételt is tudjuk, méghozzá saját egyéni szükségletünknek megfelelően. A lakás bájos tulajdonosától elbúcsúzva tovább folytatjuk utunkat.